Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük neked újra és újra. Nem akarunk, tényleg, csak nem akarunk megszokottak lenni ezzel, hogy újra itt vagyunk, hogy még mindig együtt vagyunk, hogy élünk, hogy szabadok vagyunk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy olvashatjuk a te ígédet, hogy együtt lehetünk békességben ezen a hétvégén. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt az alkalmat, ezt a hétvégét, minden egyes embert, minden egyes szívet, aki ide, itt van, vagy ide fog jönni. Őrizd meg őket az úton. Áld meg a közösségünket. Szólj hozzánk. Segíts nekünk, hogy le tudjuk tenni a terheinket, és a teljes figyelmünket te felé tudjuk fordítani, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket. Kérünk, Urunk, hogy készíts fel minket, szólj hozzánk, rombolj le falakat az életünkbe, rombolj le hazugságokat, és kérlek, Uram, hogy adj nekünk válaszokat, adj nekünk bizonyságokat. Kérünk, Urunk, szeretnénk látni a te kezed munkáját az életünkben, és kérlek, Uram, hogy adj nekünk ehhez hitet, hogy lépéseket tudjunk, merjünk tenni, te feléd is bízunk benned, ahogy megismerünk, hogy te igaz vagy, te hűséges vagy, és nincs mitől félnünk. Köszönjük, Istenünk. Köszönjük. Amen. És bevezetőnek egy-két gondolatot hoztam az igéből. Nem tudom, hogy hányan olvastátok a Facebookon, amit a Csaba megosztott. Úgyhogy nem lesz nehéz lelőni a poént, de nem ott fogom kezdeni, hanem van egy igerész Ézsaiásban, amin mostanában így nagyon sokat gondolkozok, igazából az utóbbi 2-3 évben. És nem akarok nagyon visszanyúlni a múltba, de megemlítem, mert emlékszek rá, hogy még mielőtt ez az egész felbojdulás a gyülekezetünkben lezajlott. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek. Én úgy emlékszek, hogy volt egy téli konferenciánk, és ennek a téli konferenciának ez az Ézsaiás 43-ból, ez az igevers volt a témája, ami úgy szól, hogy Ézsaiás 43:19. Ími újat cselekszem, most készül, vagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek. A pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Szeretném nekik elolvasni egy pár verset visszamenőleg és előre. A 16. verstől azt mondja, így szól az Úr. Nem? 15-től. Én az Úr vagyok, Szent Istenetek, Izraelnek teremtője, királyotok. Így szól az Úr, aki tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt, aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt. Együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint a gyertyabél elhamvadának. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és a struccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet, és mégsem engem hívtál segítségül, Jákob, hanem megfáradtál, én bennem Izrael. És így néhány gondolt ebből az igerészből, hogy ezen gondolkoztam, hogy ez vonatkozhat így a gyülekezeti dolgokra is, mert tudom, hogy vannak emberek, akik küzdködnek ezzel, és nem akarok ezen sokat lovagolni, de azért mondom ezt, hogy bátorítsalak titeket, mert ez valós, hogy így hordozunk dolgokat, és lehet, hogy nem tudunk elengedni dolgokat, de erre gondolok, hogy mikor ezt így meghallod, hogy azt mondja Isten, hogy újat cselekszem, és hogy ilyenkor így örül a szívünk, hogy, wow, hát ez tök jó, valami új történik. És aztán igazából azt veszem észre, hogy felborul az életem. Hogy így nem fogtam fel igazából, hogy az, hogy Isten valami újat csinál, az mivel jár. Hogy ez, hogy nem valami olyat fogok kapni, ami nekem tetszik, vagy ilyen csillivilli, vagy ilyen kényelmes, hanem pont ellenkezőleg, hogy Isten lerombol mindent, és lehet, hogy dolgokat újra kell kezdenem. És tudjátok, hogy ott van Izrael népe, és mennek a pusztában, és ott lázadoznak, meg ez nem olyan, meg az nem olyan, mint régen volt, és így nem akarok senkire mutogatni, de hogy magunkra ismerünk, és lehetnek ezek ilyen gyülekezeti dolgok, de lehetnek személyes dolgok az életedből, hogy történik egy változás, és lehet, hogy láthatnám azt, hogy Isten előre akar vinni minket. Isten meg akar változtatni dolgokat az életünkben, újra alapokra akar helyezni dolgokat. Szeretné, hogyha egy magasabb szinten ismernénk őt, hogy változások legyenek az életünkben, a szívünkben. Hogy történtek nagyszerű dolgok 15-20 évvel ezelőtt, de Isten tovább is tovább akar vinni minket. És ez az, amit fel kell fognunk, hogy el kell engednünk ezeket a dolgokat. És azt mondja, hogy ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. És azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon sokat csinálunk, és lehet, hogy itt tudatosan így próbáljuk ezt elfelejteni, de azért csak ott van az életünkben, és hogy látom, hogy így megyünk előre, és azt veszem észre, hogy olyan, mintha tehát ott van előttünk egy üres papír, és olyan, mintha így halványan így látnám a vonalakat, és valahogy nem tudok másban gondolkodni, és csak ez van. És tudom, hogy ez nem könnyű. És erre akarok majd a végén kiukadni, hogy ez nem egy parancsszóra, ez nem egy emberi eszközökkel, de hogyha felismertem, nyilván akkor odaadhatom Istennek, hogy Uram, segíts, nem tudok kibújni a bőrömből, az elmémből, nem tudom megváltoztatni a gondolataimat, a szívemet, de te igen, és szeretnék változást, szeretném látni azt, hogy te mit akarsz adni ebben az egészben, hogy merre akarsz vezetni minket. Azért, mert nagyon fontos ez, hogy felismerjük az időket, mert nagyon sokszor láttam és tapasztaltam ezt, hogy mindig ott akarunk lenni, ahol nem vagyunk. És Isten pedig készített valami csodálatosat ezekben a napokban, ebben az időszakban. A közösségünkben ott vannak a drága testvéreink, és tudjátok, hogy épülhet valami nagyszerű, és lehet, hogy ezt megakadályozza bennem az, hogy én meg a gondolataimban valahol máshol vagyok, és nem vagyok jelen. Tudjátok, olyan, mintha most itt hétvégén azon gondolkoznék, hogy mi van a munkahelyemen, vagy kihúztam a vasalót, vagy nem tudom, de hogy itt akarok lenni, és mert nem akarom elszalasztani a pillanatot. És ugyanez van nagyban, hogy megyünk előre, egy Csaba így mond dolgokat, és aki néz, hogy ó. És itt a végén van ez a vers, hogy azt mondja, hogy megfáradtál bennem, Izrael, és nem engem hívtál segítségül, hogy értem ezt, hogy mindannyian megfáradunk. És hogy lehet, hogy azt mondod, hogy értem azt, hogy 15-20 éve hívő vagy, és átmentünk dolgokon, és lehet, hogy van bennünk, nem tudom, összezavarodottság, meg lehet, hogy fájdalom, de nem akarok el így ráerősíteni, mert szerintem van örömünk, volt örömünk az elmúlt 2 évben, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vannak a Csabáék, hogy megvan a gyülekezetünk, és hogy erre fókuszálhatunk, hogy hálát adjunk ezért, és értékeljük azt, amink van. De hogy ha úrrá lesz rajtam ez a szellemiség, akkor ismerjem fel, és ne fáradjunk meg, ja, mert hogy jön ez, hogy tudod, hogy munkálkodtunk, és tudom, hogy mi mindannyiunknak nagyon fontos része van a gyülekezet életében. És hogy benne voltunk egy szívvel, és hogy lehet, hogy így azt mondom, hogy tudod, hogy azért kicsit elfáradtam meg, hogy most ebből mi lesz. És innen jutott eszembe a Péteréknek a halfogása, hogy azt mondja, hogy és ez a kulcs, ezt akarom mondani, erre akarlak bátorítani titeket, azt mondja, hogy jól lehet, egész éjjel fáradtunk, Lukács 5, ott a valamelyik 1-11. Jól lehet, egész éjjel fáradtunk, mindazonáltal a te szavadra kivetem a hálót, és hogy azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy nem azt mondom nektek, hogy csináljátok azt, amit hallottok, hanem hogy figyeljünk Istenre, és én hiszem, hogy ő szól hozzánk. Hogy halljuk meg Krisztusnak a szavát, és az ő szavára tegyük ezt meg, és tegyük bele a részünket, és merjünk lépni, merjünk szeretni, merjünk megbocsátani, merjünk építeni a kapcsolatainkat, merjünk hitben imádkozni, és tényleg úgy tölteni ezt a hétvégét, mint hogyha nem lenne holnap, és csak így adjuk oda magunkat, így Isten igéjének. Amen.
Köszönjük, Ádám, mindig bátorító, amit így megosztasz velünk az igéből valóban, és hát nagyon jó látni benneteket. Így arra gondoltam, hogy Isten olyan sok mindent készített számunkra, így ezen a 4 nap során, csak legyünk nagyon-nagyon nyitott szívvel, nagyon-nagyon elfogadóan. Így azt mondja nekem Isten, és mindjárt felolvassuk az írás részt, hogy válasszam a hitet a hitetlenség helyett, hogy válasszam az alázatot a büszkeség helyett, hogy válasszam a megbocsátást a keserűség helyett, hogy válasszam az alávetettséget a lázadás helyett, hogy annyi mindent tartogat, és hallgassuk így az igét, és megkérem Anikót, hogy gyere, Anikó, és olvasd fel nekünk ezt az írásrészt Lukács 5-ből, János 21-ből. És nem tudom, hogy vagy itt, meg amúgy is csak így nem tudom, Isten tudja, hanem csak így arra hívlak, hogy nagyon sokféleképpen hallgathatjuk és olvashatjuk az igét, de csak így tárjuk ki a szívünket, próbáljunk elcsöndesedni, hagyj jöjjön közénk az ő igéjével, hagyj hódítsa meg a szívünket az ő igéjével, jó? És ez lesz az igénk, az ige részünk így az egész hétvégére, ahhoz mi még többször fel fogjuk olvasni, és hagyj jöjjön, és hagyj jöjjön.
Jó, 1-2 ige részt fogok felolvasni. Lukács 5, 1-11. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokasság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott 2 hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt. Megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a 2 hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta előt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak, és azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajókat, ott hagytak mindent, és követték őt. János 21. 1-től 22-ig. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, a Tibériás tengernél. Megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni, mire ők azt válaszolták, mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vetette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 könyöknyire, és kivontak a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta nekik, gyertek, egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle. Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt. Legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz-e engem? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem! Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte. Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta Péter. Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól. Uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig azt válaszolta. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem.
Ezen a két ige részen gondolkodtam, és imádkoztam így a gyülekezetünk számára, és ebben a két ige részben szeretne az Úr közel jönni hozzánk, meglátogatni minket, megszólítani bennünket, és ma szeretném így az elejével indítani, Mert ahogy így gondolkodtam ezen az igerészen, és így olvastam és gondolkodtam, annyira erőteljes volt, hogy ott vannak ezek a halászok a Genezáreti tó partján, ott van az ő két hajójuk, és azt mondja, hogy a hajók ott vesztegeltek, és ők mosták a hálóikat, és aztán Jézus jön, és ő tanít, és beszáll a hajóba, és csak innentől így minden elkezd változni. Persze azt mondja, hogy evezzetek a méhre, és Péter azt mondja, hogy egész éjszaka haláztunk, nem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetjük a hálót, és csak innentől kezdve telve van a háló, és innentől kezdve a lábához esik, és Jézus azt mondja, hogy ne félj, mostantól fogva embereket fogtok halászni, és kivonják a hajókat a partra, és ott hagyják őket, és csak az egész életük átformálódik. És tudjátok, arra gondoltam, és ma este csak szeretnék erről beszélni, hogy az elhívásról, az elhívásnak az erejéről, ami ott van így az életünkben. Szeretném ezt az elhívást így körbejárni, megvizsgálni egy kicsit. És arra is hívlak benneteket, ugye, hogy hallgatjátok, engedjétek, hogy Isten megszólítson téged, titeket, hogy megerősítse ezt az elhívást, hogy felemeljen, hogy újból meghalljuk az elhívót, aki elhívott bennünket. Így hagyj kérdezzem ezt, hogy emlékszel-e arra, amikor még elveszett voltál, és Istentől távol éltél? Így visszaemlékszel arra, hogy milyen volt az? Visszaemlékszel így azokra az érzésekre, azokra a gondolatokra, hogy milyen volt így Istentől távol élni elveszettként? Így az én személyes történetemben 14 éves voltam, nyilván nem most volt, de igazából emlékszem. Emlékszem arra a vágyra, hogy szeretve legyek. Emlékszem arra, hogy így igazából én kerestem az életnek az értelmét. Emlékszem arra, hogy én nem hittem, hogy Isten létezik. Igazából így ateistának tartotta magam, ateista voltam. És emlékszem arra, és tudom azt, hogy az egész életemet az formált át, az egész életem során a legmeghatározóbb pont az volt, hogy Jézus beszállt a hajomba. Hogy Jézus beszállt a hajomba, ez megváltoztatott mindent. És nem tudom, hogy van veled, így nemrég összejöttünk srácokkal, csinálunk egy ilyen nyári kis csoportot, páran srácok, és azzal kezdtük, hogy mindenki mondja el az ő történetét, és valaki így mesélt a történetét, és mesélt arról a keresésről, ami benne volt. Ott volt az egyetemen, aztán befejezte az egyetemét, és csak egy ilyen keresés, hogy ennyi az egész, tényleg ennyi az egész. És aztán beszélt arról, hogy hogy jutott el odáig, hogy Jézus beszállt az ő hajójába. És ez megváltoztat mindent, ez mindent átformál. És tudod, itt olvassuk Lukács 5-öt, hogy hát náluk ez így történt, ezeknél a tanítványoknál, de mindannyiunknak van egy Lukács 5-je. Igazából, amikor a mennyben leszünk, akkor tudod, annyira ott lesz előttünk az a pont, amikor Jézus belépett a hajóba, az, amikor hallottam az ő elhívását. Ez annyira azt fogjuk mondani, hogy hála Istennek azért a pillanatért, vagy azért az időért, vagy azért a találkozásért, ahol az én sztorim, az én történetem találkozott az ő hatalmas történetével, és ez mindent megváltozott. Megváltoztatott, figyeljetek! Ha most így leülnénk, és elkezdenénk hallgatni, és nagyon érdemes így meghallgatni egymás történetét, akkor rádöbbennénk arra. Tudjátok, vannak így hívők, akik azt mondják, hogy az én történetem, az én bizonyságom nem olyan nagy dolog. Én nem voltam börtönben, nem voltam drogos, én nem voltam, tudod, mafiózó. De figyelj csak, mindannyiunké, végtelen értékes. Mindenkinek a története végtelenül értékes. A két hajót vesztegel, és arra gondoltam, hogy az élet az egy valóban egy veszteglés Isten nélkül, nem? Tehát, hogy egy veszteglés. egy veszteglés Jézus nélkül, egy ilyen egy helyben állás. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nagyon szárnyal az élete valakinek, nagyon most történnek a dolgok, nagyon most akár anyagilag, vagy kapcsolatilag, vagy család, úgy nagyon, de igazából az örökkévalóság szemüvegével, így egy, az örökkévalóság nézőpontjával igazából egy helyben állás, egy veszteglés. Valaki azt mondta, ez olyan, mint amikor elmegy az ember a temetőbe, és látja ott a sírfeliratokat, és látja ott a neveket, és a minden név alatt van két dátum, a születése és a halálának a dátuma, és közte pedig minden dátum közt van egy rövid kötőjel. Ennyi. Ennyi. Jézus nélkül, Isten nélkül, ennyi. A Biblia azt mondja, hogy nem marad neve, nem marad helye, nem marad emlékezete. Hallod, még emlékezete sem. Emlékezete sem. De tapasztalatilag is ilyen ez, hogy valahogy mi Isten nélkül, Jézus nélkül állandóan egy ilyen biztos pontot keresünk, és kerestünk az életünkben, így az életnek a szemét dombján keresgéltünk, és csak most arra hívlak téged, hogy próbálj így visszaemlékezni, és nagyon fontos visszaemlékezni. Nagyon fontos visszaemlékezni, hol találkozott velünk Isten, honnan hozott ki minket Isten, próbálj így visszamenni az így gondolataidba, az érzéseidbe, hogy az élet szemét dombján keresgéltük, akár így az elfogadást, a szeretetet, a biztonságot, így a jelentőség teljességet, egy ilyen életcélt, ami felé mehetnénk, és nem volt ott, nem találtuk. És aztán jött Jézus. Jött Jézus, hogy itt a történetben olvassuk, beszállt a hajóba, megszólított, elhívott, személyesen, név szerint, téged személyesen, engem személyesen. És most bármerre mész, így bármi is van az életeddel, vagy az életedben, tudhatod azt, hogy így a mindenható Istentől van egy elhívásod, hogy egy elhívott ember vagy. Egy elhívott ember vagy. Ez megkülönböztet mindenki mástól, egy kiválasztott ember vagy, a mindenható Isten kiválasztott téged, az Atya kiválasztott téged, és kiválasztott vagy, elhívott vagy. Ez annyira mássá teszi az életünket, tudva, hogy milliárdok élnek ezen a földön, és te kiválasztott vagy, te elhívott vagy. Hogy ő kiválasztott téged. Efézus 1 azt mondja, hogy az Atya az örökké való múltban kiválasztott bennünket magának, hogy legyünk mi szentek és fetetetlenek ő előtte szeretetben, hogy van egy ilyen kiválasztása az Atyának, és ebbe, és te vagy az, és te vagy az, és most nem megyünk bele az isteni kiválasztásba, mert úgysem tudjuk megérteni ezt az egészet, de ha te ma hívő vagy Isten gyermek, akkor tudhatod, hogy te kiválasztott vagy, és azt is tudhatod, hogy nem te választottad Istent, hanem hogy ő választott téged. János 15:16-ban ezt mondja Jézus a tanítványoknak és nekünk, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mert tudjátok, olyan gyenge az, hogy hát én választottam Istent, én futok, most is én kapaszkodok Istenbe, meg én akartam Istent, és hiszünk az ember felelősségében, és hiszünk a szabad akaratban is, de szeretném azt a nagyobb képet, azt az erőteljesebbet mondani, ami úgy szintén egy, sőt a legnagyobb realitás, hogy Isten választott téged, hogy ő akart téged, hogy ő igent mondott rád. Hogy ő igent mondott rád, amikor megalkotott téged. Azt mondta, hogy igen, én akarom, hogy legyél. Ő igent mondott rád, amikor Jézus Krisztus meghalt érted. Azt mondta, hogy igen, akarom, akarom, akarom. és ő igen mondott rád az örökké való múltban, mikor még semmi nem létezett, sem világ, sem föld, sem kozmosz, akkor Isten elméjében, szívében tudott rólad, tudta a nevedet, és kiválasztott téged, és kiválasztott vagy, elhívott vagy. És ez egy óriási vigasztalás számunkra. Azért óriási vigasztalás, mert az életünk megy hegy csúcsokra és völgyekre. Megy olyan időszakban, amikor nagyon világos minden, és megy olyan időszakban, amikor egyszerűen az orrunkig se látunk, és ilyenkor annyira fontos tudnunk azt, hogy nem az én okosságom választotta Isten, meg ez az egész nem az én tőlem van, hanem ő választott engem, és ő akart engem, és ő elhívott engem. Csak néhány verset nézzük, és Adrián, lehet, hogy ebben itt tudsz jönni Róma 1-ben, csak hogy lássátok, hogy ez annyira végigmegy az egész új szövetségen. Róma 1-ben azt mondja, hogy általa kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevében való hitengedelmességre juttassunk el minden népeket, akik között ti is Jézus Krisztus elhívottai vagytok. Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak. Oké? Tehát figyelj, Isten szerettei. Isten szerettei vagyunk, Isten szeretetje vagy, elhívott szentje vagy. 1 Péter 1:2. Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványaiban élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Nézzétek meg ezt a kontrasztot, hogy az egyikről azt mondjuk, hát jövevények vagyunk, nem? Tehát jövevények vagyunk, nincsen itten úgymond átutazók vagyunk ezen a földön. Mi nem vagyunk nagy emberek, nem vagyunk jelentőségteljes emberek, nem mi irányítjuk itt a világpolitikát, a világgazdaságot. Igazából általában hétköznapi, egyszerű emberek vagyunk, mint voltak ezek a halászemberek is. De akik ki vannak választva, ki vannak választva. Figyeljetek, meg vagyok győződve arról, ha ez a dolog beleég a szívünkbe, egyszerűen másként kezdünk el látni mindent. Máshogy felkelni reggel, hogy én ki vagyok választva, hogy Isten szerette legyek. Én ki vagyok választva, mert ő önmagának választott engem. Én ki vagyok választva egy élet céllal, hogy sok gyümölcsöt teremjek. Én ki vagyok választva, én elhívott vagyok. 2 Péter 1:1, Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk, nézd csak, velünk egyenlő, és csak szeretném mondani, Maja készítette a diákat. Csak azért mondom, mert mondta, hogy mondjam. Maja készítette a diákat. Nem ő írta a Biblia verseket, jó, ezt nem mondjátok. Nem ő írta, de ő készítette a diákat. Azt mondja, hogy akik velünk egyenlő, drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartunknak Jézus Krisztusnak igazságát. Tudjátok, ez fontos. Fontos azért, mert lehetünk olyanok, figyelj, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez Lukács, ez az apostolokról szól, ez őróluk szól, meg az ő hitük, meg stb. De jön, és jön a szolgálat felénk, és azt mondja Péter, figyeljetek, ti ugyanolyanok vagytok, mint mi. Az az elhívás, ami az mi életünkben volt a genezáreti tónál, a tieteknél is megtörtént, csak éppen nincsen benne a Bibliában, de ugyanaz az elhívás, ugyanaz a kiválasztás, és velünk egyenlő, drága hit, ugyanaz a velünk egyenlő a hitetek. Nem alábbrendelt, nem kevesebb. 1 Tesszalonikiusi 1:4, tudjuk Istentől, szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok. Ez a Bibliának valószínűleg az első levele, vagy Pál apostolnak mindenképpen Krisztus után 51-52, és így kezdődik, hogy tudjuk Istentől, szeretettesem, hogy választottak vagyunk. Na most, milyen így járni kellni az életben? Milyen ebben a tudatosságban és azonosságban járni, hogy én választott vagyok, én elhívott vagyok, hogy Isten a milliárdnyi dolog közül, ami zajlik ezen a földön, ő engem kiválasztott és elhívott, és ez azonosság formáló. Úgyhogy engedd, és engedjük, hogy ez az azonosság formáló legyen, ez a kiválasztottságunk, ez az elhívottságunk, és lehet, hogy most éppen így a gödör alján vagy, lehet, hogy éppen az orrodig nem látsz, lehet, hogy minden olyan bonyolultnak tűnik számodra, lehet, hogy még Istennel is úgy most nem vagy túl közel, úgy érzed, de hogy legyen ez az azonosság formáló tudat az életedben, hogy kiválasztottak és elhívottak vagy, és hogy kiválasztottak és elhívottak vagyunk, mert ennek az elhívásnak ereje van. Tudjátok, annyi hazugság van, és erről beszéltünk most így az elmúlt időkben az Isten tiszteleteken, így a szellemi háborúról. Mert a szellemi háborúnak a lényege a hazugság, a megtévesztés. Mikor azt mondja a Biblia, hogy szellemi háború van, akkor nem arról beszél, hogy nekünk valahogy így rettegnünk kellene az ördögtől. Nekünk nem kell rettegnünk tőle, mert nekünk tekintélyünk van. Mi tekintélyt kaptunk Jézus Krisztusban, mi Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekének lenni ez a legmagasabb rang, ami létezik ebben az univerzumban. Tudod, hogy ennél nincs magasabb rang teremtett lénynek, ami rang, mint Isten gyermekének lenni, és tekintélyünk van. És Sátának az a célja, hogy ezt a tekintélyt, ezt a rangot, ezt az erőt, ezt a hatalmat, ezt a kiváltságot ne lássuk, ne éljünk vele. És hogy ilyen hazugságok és féligazságokat elrejt a szívünk mélyén, amik ott vannak. Sokszor gondolhatjuk azt, hogy elhívásuk pásztoroknak van, meg ilyen misszionáriusoknak, meg olyan teljes idejű keresztény szolgálóknak, de hát nekem nincs elhívásom, vagy hát ha van, akkor úgyse tudom, hogy mi az én elhívásom. Hogy is kellene felfedeznem az én elhívásom? És szerintem sokszor ezek csak így félre tudják vinni azt a világosságot a szívünkből, mert igazából Istentől szeretett testvérem, tudjátok, hogy ti választottak vagytok. Tudod, elhívottak vagytok. Hogy ott van ez az elhívás az életedben, az ő elhívása. Nézzétek meg még ezt a ige verset, 1 Korintus 15:1-ben, 25-től 28-ig. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, tehát elhívás, és itt választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Tudod, ez erről szól. Nem, elhívása nem nagy embereknek van. Nem nagy emberek a kiválasztottak, illetve nagy emberek a kiválasztottak. Ez így van, nagy emberek a kiválasztottak. Kiválasztottak vagyunk. Kiválasztott vagy. És Istennek van egy terve ezzel a kiválasztottsággal, ezzel az elhívással. Az ő terve az, hogy így felforgassa az egész dolgot. A világnak a rendjét. És ezt teszi most is, de egy nap, amikor mindennek vége lesz, akkor ez nagyon nyilvánvaló lesz. Most is már bizonyos pontokon nyilvánvaló, hogy Isten egyszerű halászokon, egyszerű embereken keresztül a valakiket megszégyeníti, az erőseket megszégyeníti, valamit tesz. Ez még nem futott ki ez a dolog, még fut. Most olyan dolgokat látunk, mint mondjuk az első században, ahol van egy hatalmas Cézár, van egy hatalmas, ami azt jelenti, hogy császár, de van szó szerint Cézár is, így van, az első császár, van adott esetben egy hatalmas Néró, aki úgy tűnik, hogy ő a világ ura. Minden pénzre az ő neve van írva, ő a világ ura. És van egy futó, menekülő, világ szemétje, emberek, akik elhívottak a mindenható Isten által, akiknek az a nevük például, hogy Péter és Pál. És ma pedig vannak a kutyák, akiknek az a neve, hogy Cézár és Néró, és vannak a gyermekeink, akiknek az a neve, hogy Péter és Pál. Oké, ezek csak nagyon apró dolgok az, hogy Isten az ő tervében ezt a verset végig ki fogja futtatni, hogy kiválasztotta magának az egyszerűeket, azért, hogy megszégyenítse az erőseket. Éppen ezért annyira fontos, hogy ne a látás és a kultúránk értéke alapján ítéljük meg magunkat, hogy ne a látás és a kultúránk értékei által ítéljük meg az életünket, a fontosságunkat, a jelentőségünket, az értékünket, hanem a kiválasztottságunkból fakadóan. 2 Timóteus 1.9. Aki megmentett minket, írja, és csak hallgasd ezt, és elhívott szent hívással. Milyen az az elhívás, amivel el lettél hívva? Ez egy szent elhívás. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk a Krisztusban. Tudjuk, hogy Pálnak volt egy különleges elhívása, a damaszkuszi úton hallotta meg az Úrnak a hangját, de itt Timóteusnak írja, hogy bátorítva őt, hogy szent hívással hívott bennünket. Jó, tehát nem beszél erről a velünk egyenlő drága hitről. Tehát jó, tehát vezessük végig. Ilyen vele egyenlő drága elhívásod, szent elhívásod, szent elhívásunk és hitünk. Van. Úgyhogy fejezzük be ezzel, hogy azonban, ahogy így az Ádám is említette, abszolút van olyan így az életünkben, hogy ez az elhívás elhomályosul, nem? Tapasztaljátok ezt? Tudod, így elhomályosul az elhívás, megkopik ez az elhívás, ennek az ereje megkopik, így elveszítjük ezt az elhívást. Most már csak éljük az életünket, mint egy szürke kis egérkék a világban. Félünk Nérótól, félünk Cézártól. Úgy gondoljuk, hogy valahol az ő szavuk az annyira fontos, de hogy így bennünk a szívünk mélyén így megkopik ez az elhívás. Mert lehet, hogy Jézus beszállt a hajomban 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, de most már így elveszítettem eléggé ezt, elhagytam ezt, már nem érzem az erejét. Már inkább egy mezei hívőnek érzem magam, semmi különös. És csak így miért homályosul el ez az elhívás bennünk? Csak hagyjak néhány dolgot, amit szerintem annyira igaz, amiért így. Egy, hogy távolodunk így az időben, nem? Amikor így Jézus beszállt a hajónkba. És így megkopik, jönnek az életnek a részletei. Lehet, hogy egyedülálló voltál, most már házas vagy, most már gyerekeid vannak, most már a gyerekeid tizenévesek, most már ott vannak az életnek egy nagy csomó részlete, egy csomó feladat, egy csomó tennivaló, és egyszerűen fókuszt vesztünk, mert annyi minden bombáz bennünket, nem? Annyi hang van, annyi teljesíteni való van, annyi területen kell teljesíteni az életben, hogy egyszerűen egyre több a feladat, és egyszerűen azt mondom, hú, most jó, hogy mondod Csaba, igen, tényleg valahogy ez tényleg igaz, de pú, de messze van ez tőlem. Oké, ez az egyik. A másik az az, hogy így vétkezünk, elbukunk, kompromisszumokat kötünk. Tehát hogy így elkezdünk belemenni ilyen kompromisszumokba, a bűnnel, hogy elkezdünk így teret adni az életünkben így a bűnnek, és nem tartjuk nagy dolognak. Tudod, ez olyan, hogy beteszi a kezét, az egyik lábát, aztán a másik lábát, hogy ismétek a mesét. Szép lassan aztán a farkas bent van, és megeszi a malackákat? Gidákat, jó, a gidákat megeszi. Hogy úgy szép lassan úgy megszokottá válunk ezekkel a dolgokkal, és mivel ez van, ezért valahogy úgy elhomályosul ez az egész, és lepeljön a szívünkre, lepeljön az életünkre, és olyan távolivá válik. Aztán egy harmadik ilyen, hogy így, hát csalódunk. Csalódunk magunkban, meg másokban, meg a testvéreinkben, meg akár a gyülekezetben is, meg akár vezetőkben, akikben bíztunk is, és úgy, hát úgy olyan csalódott hívőkké van, ó, de szép volt, amikor még úgy tudtam hinni, ó, de szép volt, amikor úgy tudtam énekelni, ó, de szép volt, amikor még tényleg úgy gyermeki bizalommal tudtam Isten felé menni, hát most már nem eszik olyan forrón a kását, most már egy kicsit úgy firkantam, keresem a megfelelő szót. Most már engem nem lehet újból felültetni ám olyan könnyen. Óvatos vagyok, nem akarok bízni annyira. Valahogy csak így annyit csalódtam, és ez meg is keményíti a szívemet. És figyeljetek, ez így van. Ez tényleg így van. És csak szeretnék ezen a hétvégén nem kifejezetten erről beszélni, de valahol nyilván ezekben a történetekben érinteni azt, hogy Isten át akar törni ezen. Isten át tud törni ezen. Nyilván Istennek dolga van velünk. És ez olyan jó dolog. Dolga van a szívünkkel, dolga van velünk. Dolga van veled. És lehet, hogy csalódtunk Istenben, Jézusban. Azt mondjuk, mint amit Márta is mondott, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Vagy mint az Emmausi tanítványok, akik az úton mentek, és azt mondták, hogy mert mi azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. Ha Isten igazán jó volna, miért engedte ezt vagy azt meg. És egyszerűen úgy érezzük, hogy Isten elrúgta a pöttyöst, és hogy ő benne többé már nem tudunk igazán megbízni. És ez valóságos, erről beszéltünk most vasárnap is. Ez nagyon valóságos. És csak ezzel szeretném befejezni. Engem annyira megfog ez a Lukács 5 történet, de talán még inkább megfog az, hogy János 21-ben megismétlődik. Így vele gondoltatok, hogy hogy a manóban miért ismétlődik ez meg? Tehát, hogy van egy történetünk, így az ő elhívásuknak az eleje, aztán végigmennek Jézussal 3,5 évet, aztán Jézus meghal a kereszten, feltámad a halálból, és utána az evangélium végén ott van megint ugyanaz a történet. De hogy ugyanaz, hogy ott vannak a tónál, hogy a Péter azt mondja, heted magával, hogy menjünk el halászni. Miután megkapták a missziós küldetést, meg hogy maradjanak Jeruzsálembe, várják meg az atyának az ígéretét, a Szent Szellemet. És hogy visszamegy halászni, És hogy ott vannak a fiúk, 3,5 év után újból a hajóba, milyen érzés lehetett nekik? Régen fogtam már hálót, ez a halszag, így van, majdnem azt mondom, sós levegő, de az nem volt, mert nem volt sós a víz a Genezáreti tónál, de hogy ott vannak, és egész éjszaka halásznak, és nem fognak semmit. És lehet, hogy ilyen az életed most. Azt mondod, Csaba, ne is azt mondj, hogy Csaba, azt mondod magadba, ilyen az életem. Csak ott vagyok, vetem a hálót, semmi. 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 Egész éjszaka semmi. Egész éjszaka semmi. És ilyen déjà vu-d van. Így van? Déjà vu. És tudjátok, én tudom, milyen ez. Tudom, milyen ez. Tudom, milyen ez. Hívőként ott vagyok, és azt mondom, hogy igazából valahogy egy kicsit keserű is vagyok, egy kicsit csalódott is vagyok, egy kicsit átejtve is érzem magam, egy kicsit úgy érzem, hogy nem erre szerződtem. Hát, nem is tudom. Nem baj, ezért bevettem még egyszer a hálót, legalább egy keszeg legyen benne. Így van? És akkor, és figyeljetek, ez koreografálva van, tehát az Úr koreografálja. A parton megjelenik Jézus. És figyeljetek ezt a szeretetet, de határozottságot, ezt a törődést, de irányt, hogy fiacskáim, van valami ennivalótok? Szerintem ez övön aluli. tehát, hogy főleg, ha utána látjuk, hogy a parázson már ott volt a kaja, a hal, meg minden. Mit akar mondani? Jó ez így neked? Jó ez így nektek? Itt vagyok. Itt vagyok. Miért mentek vissza halászni? Péter miért ment vissza? Nem hitte a feltámadást? Figyeljetek, mi is ilyenek vagyunk. Hisszük a feltámadást, hisszük és valljuk. Hisszük és valljuk a kereszthalált, hisszük és valljuk, hogy Jézus az Úr. Csak nekem ez nem működik. Nekem ez valahogy nem megy. És lepelborul a szívünkre. És figyelj, ha ennyi megmarad, csak ezt akarom mondani, hogy Jézus újra jött. Újra jött. És újra jön, és újból jön, és újból jön, és újból jön. És egész éjszaka halásztak, nem fogtak semmit. Fiacskáim, van-e valami ennivalótok? Vessétek be a hálót a jobb oldalra, és bevetik, és szakadásig tele van a háló. És Péter, és János, az Úr az. És Péter leveri a víz. Hoppá! És nem tudom, hogy abban a pillanatban, hogy összerakódnak-e a dolgok neki, biztos. Felveszi az ingét, beleugrik a vízbe, azt nem tudom, miért felveszi az ingét. Nálunk fordítva szokott, de ez más kultúra. Felveszi az ingét, beleugrik a vízbe, kiúszik. És Jézus már várja őket, megeteti őket. Figyelj, jön egy beszélgetés. Szeretsz engem. Péter, jobban szeretsz engem ezeknél. Legeltesd a juhaimat. Szeretsz engem. Őrizd a bárányaimat. Péter, nem akadsz le az én horgomról. Figyelj, lehet, hogy úgy érzed, hogy távol vagy, lehet, hogy úgy érzed, hogy gyenge vagy, de én nekem célom van veled. Életcélom. Elhívásom. Gyere. Beszélgessünk szívtől szívig. Szívtől szívig. És figyeljetek, ez az, amit Isten akar velünk tenni. És hagyd mondjam el, nincs nagyszerűbb időszak, mint a most erre. Mint a most itt erre, mint a most ezek a hónapok, ezek az évek, hogy ő újból eljön, és elbeszélget velünk. Hagyd beszélgessen el, hagyj beszélgessen el a szívünkről, hagyj beszélgessen el arról, ami bennünk van, hagyj beszélgessen velünk, és aztán azt mondja, legeltesd a juhaimat. Péter azt mondja, fú, én igen. És aztán kövess engem. Így van? Kövess engem egyszer. És Péter azt mondja, és mi lesz azzal a másikkal? Mi közöd neked ahhoz? Te kövess engem. Figyeljetek, ez, és végül is Ádám ezzel fejezte be ellopva János 21-ből ezt a részt. De talán ez a legcsodálatosabb és a legfontosabb. Amikor Jézus azt mondja neked, hogy te kövess engem. De Uram, nem látom, hogy az a másik azt csinálná. Én úgy látom, hogy az a másik igazából nem szívből imád téged, de úgy látom, hogy az a másik így, én úgy látom, hogy neked mi között hozzá? Te kövess engem. Te kövess engem. Úgyhogy hadd jöjjön el Jézus újból. És újból. És persze csak egyszer van benne még egyszer így ez a történet, de azt tudhatjuk, hogy az apostoloknál is eljött sokszor, úgymond, és most is. Ő meglátogat, ő eljön. Lehet, hogy ott fekszel éjszaka az ágyadban, lehet, hogy nem tudsz aludni. Lehet, hogy már eleged van a hitetlenségedből, lehet, hogy már eleged van a keserűségedből, vagy csak eleged van a megszokottságból, vagy csak eleged van abban, hogy a szíved telve van a hírekkel, vagy telve van különböző dolga, vagy telve van tisztátalanságokkal, vagy csak telve van önmagaddal, és csak eleged van már az egészből, és Isten ott van éjszaka. Isten ott van az éjszakánkban, ott van a szomorúságunkban. Isten ott van, amikor egyedül vagyunk, és figyeljetek, ő tudja, hogy tud hozzánk közel kerülni. Ő ebbe profi. Ő hívott el téged. Ő fog újból megszólítani téged, mert ő neki fontos vagy. Róma 11:29, ez a befejező versem. Mert Isten ajándékai és az ő elhívása visszavonhatatlanok. Így van? Az ő elhívása visszavonhatatlan. Visszavonhatatlan. Úgyhogy mennyei atyánk. Te látod így a mi szívünket, a mi életünket. Semmi nincsen rejtve te előled. Te vagy az, aki mindennél és mindenkinél közelebb vagy hozzánk. Te bensőséges kapcsolatban vagy velünk, és megnyitod az ajtót, hogy mi bensőséges kapcsolatban legyünk veled. Mennyei atyám, te kutattál ki bennünket, te szemelted ki a hajónkat, te szálltál be, te választottál ki, te hívtál el. Köszönjük, hogy ez az elhívás erős. És Uram, arra hívunk téged, hogy hívj el újból, szólíts meg újból. Hagy legyen ez jártunkban, keltünkben, hagy legyen ez elmélkedésünkben, imádságunkban, hagy legyen ez az éjszakai forgolódásunkban, amikor nem tudunk aludni, hagy legyen ez olyan pillanatokban és olyan időkben, amikor valóban így egyedül vagyunk, és mégig gondoljuk az életünket, és számot vetünk. Atyám, csak te vagy a mi reménységünk, te vagy a mi biztonságunk. hogy eljöttél újból az apostolokhoz. Jöjj el hozzánk újból, és újból, és újból. És Uram, köszönöm azt is neked, hogy kiválasztottak vagyunk, és hogy egy ilyen tudatossággal, egy ilyen szívvel, egy ilyen szemlélettel élhetünk, hogy egy ilyen azonosság formáló valóság lehet ez a kiválasztottság, ez az elhivatottság. Uram, köszönöm, köszönöm. Köszönöm azt, hogy minden megváltozott azért, mert te elhívtál. Uram, szólíts meg bennünket ezzel az igével. Jöjj hozzánk. Uram, lehet, hogy valaki így a bűn kötelékébe van. Jöjj el hozzá, Uram, ezen a hétvégén, ma éjszaka. Lehet, hogy ma éjszaka. Lehet, hogy valaki így annyira közömbösnek, annyira keménynek érzi a szívét, annyira úgy érzi, hogy a hitnek a magja sem tud kicsirázni az ő szívébe. Kiálts Istenhez. Ő annyira szereti ezt a mélyről jövő kiáltást, amikor teljesen maga tehetetlen vagy. Kiálts hozzá. Ő válaszol. Ő eljön hozzád. Ő eljön. És az is már, hogy így érzed magad, ez is már az ő munkájának a része. Lehet, hogy valaki hitben felépült, és csak kész további lépéseket tenni az ő életében. Nem, jöjj el hozzá, vezesd őt, tanítsd őt a szellemed által. Vezess hitből hitbe, hogy kiválasztottként, elhívottként jár kell. Vigyél bennünket, Uram, te egy gyümölcsöző életet terveztél számunkra, gyümölcsözésre hívtál el bennünket, életcélt és jelentőséget adtál nekünk. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében. Legyen meg a te utad köztünk, a szívünkben, az életünkben. Amen.